Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Katona István püspök, az isteni irgalmasság hazai apostola október 21-én kedden visszaadta lelkét a Teremtő Istennek. Adta hírül Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. Temetéséről később rendelkeznek. Katona István 1928. október 3-án született Nagykátán. A szegedi teológián tanult. 1953-ban szentelték pappá. 1989. decemberében szentelték püspökké, a Váci Egyházmegye szolgálatára. A püspöki konferencia őt bízta meg az újjászerveződő katolikus iskolák munkájának segítésével és koordinálásával. Ezt a feladatot 1996-ig látta el a katolikus iskolai főhatóság elnökeként. 1997-től egri segédpüspök volt. 2013-ban nyugdíjba vonult. A püspök atya volt az Irgalmasság Alapítvány hazai kuratóriumának elnöke. Az egyházi törvénykönyv előírása szerint 75. életévének betöltésekor 2003-ban megnyújtotta lemondását a pápának. Az akkori szentatya, a II. János Pál pápa válaszában arra kérte, hogy továbbra is lássa el hivatalát. A 85 éves Katona István volt 2013-ban a legidősebb aktív főpásztor Európában. Maradj velünk, Jézusunk, osztotta meg a hívekkel Katona István püspökké szentelésének jelmondatát, mely felszólítást az Emmauszi tanítványok intéznek Jézushoz, aki már maga is várja a hívószót, hogy velük maradhasson. Maradj velünk, Jézusunk, mondjuk mi is, buzdította a híveket püspökké szentelésének 25. évfordulóján Vácot 2014-ben. Sugározzuk Krisztus jóságát, buzdította a híveket Katona István. Újabb 30 bérlakásra lehet pályázni a Lépj gyermekvédelmi otthon teremtési programban. A gyermekotthonokban vagy nevelőszülőknél nevelkedett fiatalok számára hirdetnek nyílt pályázatot országszerte, közölte a Közösségi Lakásalap. A közlemény szerint az 5 évre szóló bérleti jogra olyan 18 és 35 év közötti magyar állampolgárságú fiatalok pályázhatnak, akik legalább 2 évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban. Nevelésbe vételük a nagykorúsággal szűnt meg, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, és a rendszeres havi jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot. Azoknak, akik Magyarországhoz hasonlóan a békét támogatják, kitartónak kell lenniük és folytatniuk kell erőfeszítéseiket az ukrajnai háború rendezése érdekében, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. Elítélte, hogy a kontinensen egyesek megpróbálják aláásni az amerikai elnök béke erőfeszítéseit. Mi magyarok nagyon is szurkoltunk Trump elnöknek az amerikai választásokon, és rendkívül örültünk a győzelmének, mert tudtuk, hogy ő az egyetlen remény a békére. Nincsen a világon más politikus, aki véget tudna vetni ennek a háborúnak, fogalmazott Szijjártó Péter. Aláírták az új magyar-szerb határforgalmi megállapodást, jelentette be Pintér Sándor öröszkén. A magyar belügyminiszter szerb kollégájával tartott megbeszélését követően emlékeztetett arra, hogy az előző megállapodást is Ivica Dačić-csal írták alá, az egyezményt betartották és érvényre juttatták a két ország állampolgárai javára. Az új megállapodás elősegíti, hogy az emberek gyorsan, hatékonyan tudjanak az egyik országból a másikba utazni. Ennek érdekében a rendőri vezetők meghatározhatják a határátkelők nyitvatartási idejét, illetve azt, hogy egyes átkelőket a szerb és magyar rendőrök közösen működtethessenek. Pintér Sándor kifejtette, Magyarország kötelezettsége az európai határregisztrációs rendszer bevezetése. Az október 28-ától fokozatosan bevezetett rendszer a harmadik országok Szerbia irányából érkező állampolgárainak kötelezővé teszi a regisztrációt. Az egyszeri regisztrációt követően a rendszer használata felgyorsítja az átkelést, fűzte hozzá. Az október 23-ai hosszú hétvégén lesz utoljára nyitva idén a pesti alsó rakpart a gyalogosok és a kerékpárosok előtt, közölte a BKK. A tájékoztatás szerint változatos programokkal búcsúzik az idei szezon a pesti alsó rakparton. Csütörtöktől vasárnapig a Margit hídtól az Irányi utcai lehajtóig lesz bejárható a rakpart szakasz. Végül a csütörtöki időjárásról. A felhős tájakon fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, de az északi középhegység északi oldalán egész nap felhős maradhat az idő, másod több órára kisüthet a nap. A déli-délnyugati szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható, a tartósan felhősebb tájakon jóval ez alatt alakulhat a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. október 23-a van csütörtök. 1989. október 23-a óta ez a jeles nap, kettős nemzeti ünnep Magyarországon, az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Tompos Péter és Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Bibó Istvántól származik és így hangzik, a szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt, című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Fáji Ferenc Októberi halott című versét Farkasinszki Edit mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek, ezután Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Kapisztrán Szent János életéről beszél a keddi éjszaka elhunyt Katona István püspökatya. Egyébként 8 óra után ráemlékezünk Farkas Erzsébet műsorában. De előtte még 7.50-től Csepelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják majd ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel, a Katona István püspökatyával készült interjú csokrunk előtt. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Magyarország felett, mikor a szabadságot szomjazták az igaz emberek, s az a véles kezű ősz csak bánatot hagyott, sok ártatlant megölt, legyen hát minden aki szalpakon jött a vörös megtorlás, és nem volt megbánás, nem volt megbánás. Csak félelem, halál, és sötét, mély pokol. Csak ez maradt nekünk, egy elbukott forradalomból. Egy seb, miben ahogy bírt a cserben hagyott nép. De nem jött sehonnan az ígért segítség, és némán nézte végig az önző nagyvilág. Hogyan folytják vérbe
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Paperika szemisz szakorvossal, retina specialistával beszélget a látás hónapja apropóján. Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk.
A mindennapokban mi átlag emberek mit tehetünk a szemünk egészsége érdekében, mert hogyha arra gondolok, hogy akár ha helyesen táplálkozunk, vagy nem dohányzunk, akár leszokunk a dohányzásról, akit ez érint, vagy jó minőségű napszemüveget viselünk, szokták szakemberek mondani, hogy nem kizárólag nyáron, amikor nagyon erős ez az UV-sugárzás. Szóval ezek az apró jó tanácsok hogyan hangoznak.
Így van, hát sok mindent tehetünk a szemünk érdekében. Ez elsődleges, ez természetesen az a táplálkozás. Nagyon fontos lenne, sok friss zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk. Ezeket általában főzés-párolás nélkül, mert ugye sajnos azok a vitaminok, amelyek a szemre is jótékony hatással vannak, ugye főzés, hosszú főzés-párolás után sajnos lebomlanak, tehát a nyers fogyasztása ezeknek kívánatosabb lenne. Így például a zöldlevelű növények, spenót, kelkáposzta, abban nagyon sok antioxidáns van, ami jótékony jótékony hatással van a szemre is. Akár a sárgarépát is szokták még ugye említeni. Az is a nyersen a leghatékonyabb, hogyha fogyasztjuk. Nagyon fontos a hidratálás, ez is ugye a folyadék háztartásunkat befolyásolja, ezáltal a szemszáradásos tüneteket is tudjuk vele mérsékelni, ha megfelelő vizet fogyasztunk. Ez a vízfogyasztást, tehát nem a kóla és az édes üdítőitalokat jelenti, hanem a vizet, illetve egy kis citromot, ami ugye egy C-vitamint pótol, illetve nagyon fontos lenne, még Magyarországon kevés halat fogyasztunk, kevés tengeri halat, amiben nagyon sok omega-3 zsírsav van, ami szintén jótékony hatással van a szemre, így a lazac, tonhal, tehát ezekből is többet kellene fogyasszunk, tehát ez egy jó kis életmódváltást is igényelne.
Ez lenne az úgynevezett szembarát táplálkozás?
Igen, ezt lehet annak nevezni.
De aki a zöldségekkel, gyümölcsökkel, halakkal akár nem viszi be a kellő mennyiségű vitamint, ez mesterséges úton is megteheti?
Mesterséges úton is vannak megfelelő vitaminkészítmények. Én azt szoktam mondani, hogy célszerű olyan vitaminkészítményeket vásárolni, mert ezek elég horribilis összegűek, amiknek tényleg igazolt hatása van. Vannak bizonyos szembetegségek is, amelyre már vannak olyan vitaminkészítmények, amelyeket kutatásokkal is igazoltak, hogy azok tényleg hatékonyak, és én ezeket szoktam javasolni feltétlenül, hogy ezeket szedjük akkor, ha már szeretnénk vitamint pótolni.
Az imént doktornő is utalt arra, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek ugye, amikor közelre néznek, és hosszú időn keresztül, akkor az nagyon rontja a látásukat, a szemüket. Szokták hangsúlyozni szakemberek, hogy nagyon fontos, hogy időnként kinézzünk, és messzire nézzünk akár a szabad levegőn, mert hogy akkor tornáztatjuk a szemizmainkat?
Igen, ez tulajdonképpen egy szemtorna, és az a legnagyobb gond ezzel, hogy amellett, hogy ezek az elektronikus eszközök ugye megjelentek, egyre kevesebbet töltenek a gyerekek a szabad levegőn. Célszerű olyan sportokat is választani a gyerekeknek, amiket kint tudnak űzni, tehát akár egy kinti fociát, régen ugye mi kint töltöttük az időnket, távolban néztünk, kevesebbet néztünk közelre, kevésbé erőltettük meg a szemünket, és igen, mindenféleképpen célszerű pihentetni ilyenkor a szemet. Tehát, hogyha tanulunk a gyerekekkel, vagy tényleg azt látjuk, hogy nagyon sokat nyomkodják ezek a kis táblagépeket, akkor mindenféleképpen célszerű akár egy 10 perces sétát is tartani velük, ha rá tudjuk őket beszélni, hogy mozduljanak ki a szobából, de ez alapvető fontosságú lenne, igen, a látás megőrzésében. A gyerekek nagyon érzékenyek is ezekre a dolgokra egyébként.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Papp Erika szemészakorvossal, retina specialistával beszélgetett a látás hónapja apropóján. Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Uténform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mogyoród és Bak között átépítették a terelést a 23-as és a 35-ös kilométer között. Budapest felé a belső és a külső sávot lezárták, a forgalmat a leálló sávra terelik, Vásárosnami felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Budapest felé, szintén az M3-ason a 63-as és a 67-es kilométer között dolgoznak a külső és a belső sávon. A forgalom a leálló és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Vásárosnami felé a leálló és a külső sáv használható. A 4-es főúton Törökszentmiklós térségében a 113-as és a 120-as kilométer között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható, 60 km per órás sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. A 32-es főúton Szolnokon a 74-es kilométernél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot, az áthaladási elsőbséget táblák jelzik. A 38-as főúton Rakamaz belterületén a 12-es kilométernél hídépítési munkálatok miatt mindkét irányba lezárták a külső sávot, így irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. A 39-es főúton a 17-es és a 28-as kilométer között, a Tája és a 37-es számú főút közötti szakaszon 12 tonna ösztömeg súlykorlátozást vezettek be. A korlátozás nem vonatkozik a célforgalomban közlekedőkre, ezzel egy időben az Abaúj-Szentói és Abaúj-Kér közötti szakaszra vonatkozó 12 tonnás ösztömeg korlátozást feloldották. Híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Dönsd a pokolnak kapuit, ha elérhetetlen szent a cél, az elbukás is ünnepé. Néhány nap és kiderül, hogy az ember mennyit ér. Tiszta voltál, büszke vad, nem adtad egy könnyen magad, rólad beszélni sem szabad. Tiszta voltál, büszke vad, kékes bársonyával kibélelt világ. Nem érti, hogy miért kéne emlékezzen rá.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Eső záporok árnyékolják a napot, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és időnként kisebb esőre záporokra számítani lehet. A déli szelet élénk lökések kísérik, délután 21 fokig melegszik a levegő. Holnap hajnalban reggel egy hideg front hatására többfelé számíthatunk elsőre záporra, néhol zivatarra. Napközben felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de szorványosan még előfordulhatnak újabb záporok, néhol zivatarok. Élénk erős, több helyen viharos lesz a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, délutára 13-18 fokot mérhetünk. Szombat hajnalban délnyugaton képződhet pára köd, majd többnyire napos, közepesen felhős idő várható, néhol kisebb esőzápor előfordulhat. Délkelet kivételével élénk több helyen erős lesz a déli szél, napközben 12-18 fokra van kilátás. Vasárnap délfelől megnövekszik a felhőzet, és délután egyre több felé elered az eső, helyenként megélingülhet a szél, a csúcshőmérséklet 11 és 18 fok között valószínű. Hétfőn észak-észak-nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, csapadék már csak néhol valószínű, élénk erős lesz az észak-nyugati szél, délután 10-14 fok körül alakulnak a maximumok. Orvos meteorológia. Ma az esti frontot megelőzően folytatódik a melegedés, így elsősorban a meleg frontra érzékenyek panaszai fokozódhatnak, fejfejes, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, fáradékonyság, dekoncentráltság egyaránt jelentkezhet. A reggeli órákban felerősödhetnek a görcsös és a kopásos jellegű panaszok. A szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság előfordulhat. Öltözzünk melegen, rétegesen, most már jelentős a megfázás veszélye. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia. Ma napközben helyenként lehet elsőre záporra számítani, majd estétől a Dunántúlon egyre több felé várható csapadék, néhol zivatar, így főként estétől nyugat felől számíthatunk vizes, csúszós utakra. Vezessünk óvatosan, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Fehér volt, sápadt, mint a köd. Kopott akár a fák, s a nyírkos őszi lomb közé rejtette homlokát. A szája széléről rubin, virággá nyílt szavak peregtek szét a fű közé. Leroskadt házfalak pihentek barna ujjain, szemébe bújt az ég, s egy ország fogta könnyesen, némán ütőerét.
Fáji Ferenc októberi halott című versét Farkasinszki Edit mondta el. Fáji Ferenc költő, az emigráns magyar líra kiemelkedő alakja, 1921-ben született, elemi iskoláit Pécelen végezte, középiskoláit Bonyhádon fejezte be az evangélikus főgimnáziumban, ahol érettségizett. A Ludovika Akadémia elvégzését követően Jutason kiképzőtisztnek nevezték ki. A II. Világháborúban alakulatával 1944-ben amerikai fogságba esett, egy évet töltött Franciaországban, fogolytáborban. Az a kerülése után Kőbánya előjáróságán dolgozott, mint tisztviselő, rövid első házasságából egy kislány született. 1947-ben fél évre internáltak, majd letartóztatták. Az elvón annyira megverték, hogy rabkórházba került, ahonnan sikerült megszöknie. Jugoszlávia felé szökött, ahol 8 hónapot töltött táborban, közben felesége elvált tőle. Olaszországba került, majd 1951-ben kivándorolt Kanadába, ahová követte második felesége, Micske Teréz, és házasságukból 2 fiúk és 3 lányuk született. Dolgozott dohánytörőként, később bányász, majd erdőírtó, sokáig élt nagy szegénységben, végül Torontóban helyezkedett el az iskola széknél. Torontóban verses kötetei jelentek meg, verseit közölte a Római Katolikus Szemle, a Budapesti Vigília és az Irodalmi Újság. Munkásságát többek között Határ Győző és Gyöngyös Imre méltatta, 1973-ban Sík Sándor díjban részesült. Magyarországon 2005-ben a Hazátlanul című antológiában jelentek meg válogatott versei. 2006-ban 15 verséhez Dinnyés József daltulajdonosért dallamot és Mondjátok el címmel egy CD-lemezen adta ki azt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Krisztus feltámadása eloszlatja az emberi szomorúságot. Leó pápa. Az uzsora megrontja az emberi szívet és rabszolgasorba taszítja a szegényeket. Szent II. János Pál pápa. Maradj továbbra is velünk. Páter Vértesaljai László jegyzete.
Leó pápa katekézise. Krisztus feltámadása eloszlatja az emberi szomorúságot. Leó pápa arra buzdított szerdai katekézisében, hogy ismerjük föl a feltámadást és ezzel az igazságot, aki eljött üdvözíteni minket. Csodálkozzunk rá minden nap a feltámadt Jézus húsvéti örömére. Jézus feltámadása és az Emmauszi tanítványok. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.
La risurrezione di Gesù Cristo è un evento che non si finisce mai di contemplare e di meditare.
Jézus Krisztus feltámadása olyan esemény, mely folyamatosan arra késztet, hogy szemléljük és elmélkedjünk róla. Minél jobban elmélyülünk benne, annál jobban átjár minket csodája, vonzereje, mint egy vakító, de egyszers mind elbűvölő fény kiáradása. Az élet és az öröm robbanása, ami negatívból pozitívra változtatta az egész valóság értelmét, mégsem feltűnően, egyáltalán nem erőszakosan, hanem szelíden, rejtve, mondhatni alázatosan ment végbe. Hogyan gyógyíthatja meg Krisztus feltámadása korunk egyik leggyakoribb betegségét, a szomorúságot? Leó pápa ezúttal erre a kérdésre kereste a választ katekézisében. Sokak életét behálózza ez az érzés, ami olykor elkeseredésbe torkol, átjárja bensőnket, és nem engedi, hogy az öröm szerephez jusson. A szomorúság elveszi az élet értelmét és erejét, mint egy céltalan és értelmetlen utazássá teszi azt. A két Emmauszi tanítvány csalódottan és csüggedve hagyja el Jeruzsálemet, elveszítették a Jézusba vetett reményüket, akit megfeszítettek és eltemettek. Ebben az evangéliumi szakaszban az emberi szomorúság paradigmája mutatkozik meg előttünk. Kárba veszett az a sok energia, amit a cél elérésébe fektettek. Elpusztult mindaz, ami az életükben a legfontosabbnak látszott. Szerte foszlott a remény, a csüggedés vette birtokba szívüket. Mindez egészen rövid idő leforgása alatt, péntekről szombatra viradóan, az események drámai egymás utánjában.
Il paradosso è davvero emblematico. Questo triste viaggio di sconfitta e di ritorno all'ordinario si compie lo stesso giorno della vittoria della luce, della Pasqua che si è pienamente consumata.
14. Leó pápa rámutatott a nyilvánvaló ellentmondásra, mely a kudarcnak megélt szomorú utazás, a mindennapokhoz való visszatérés és a világosság húsvét győzelme között van, hiszen mindkettő ugyanazon a napon következett be. Egyszer csak a két tanítvány mellé szegődik egy utazó, talán egy azok közül a zarándokok közül, akik Jeruzsálemben voltak húsvétkor. Ő a feltámadt Jézus, de az emmauszíak nem ismerik fel. A bánat elhomályosítja látásukat, eltörli az ígéretet, amit a mester többször is tett nekik, hogy meg fogják ölni, és ő a harmadik napon föltámad. Az ismeretlen oda megy hozzájuk, és érdeklődve hallgatja, amiről szomorú arccal beszélnek. Jézus meghallgatja őket, hagyja, hogy kiöntsék csalódottságukat. Aztán egészen nyíltan megszídja őket, mondván, ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Aztán az írásokon keresztül bebizonyítja, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, meghalni és feltámadni. Ekkor a két tanítvány szívében újraéled a remény lángja, és mivel közben rájuk esteledik és célhoz érnek, meghívják titokzatos utitársukat, hogy maradjon velük. Jézus elfogadja a meghívást és asztalhoz ül velük. Kenyeret vesz, megtöri és nekik adja. Ebben a pillanatban a két tanítvány felismeri őt, de azonnyomban eltűnik szemük elől. A megtört kenyér gesztusa felnyitja a szív szemét, minden világossá válik, a közösen megtett út, a gyengéd és erős szó, az igazság fénye. Azonnal újraéled bennük az öröm, visszasietnek Jeruzsálembe, hogy mindent elbeszéljenek a többieknek. Valóban feltámadt az Úr, és itt a valóban szón van a hangsúly, nem véletlenül köszöntik így egymást a keresztények húsvét napján. Jézus nem szavakkal, hanem ténylegesen feltámadt. Teste őrzi a kínszenvedés nyomait, irántunk való szeretete örök pecsétjét. Az élet győzelme nem puszta szó, hanem valós, konkrét tény. Az emmauszi tanítványok váratlan öröme legyen finom figyelmeztetés számunkra, amikor nehézzé válik az utunk. A feltámadott változtatja meg gyökeresen a távlatot előttünk azáltal, hogy reményt sugároz, ami betölti a szomorúság okozta űrt. A szív ösvényein a feltámadott velünk együtt és értünk jár.
Testimonia la sconfitta della morte, afferma la vittoria della vita, nonostante le tenebre del Calvario.
Tanúskodik a halál bukásáról, megerősíti az élet győzelmét, a kálvária sötétsége ellenére. Amikor felismerjük a feltámadást, akkor megváltozik a világlátásunk. Visszatérünk a fényre, hogy felismerjük az igazságot, amelyik megmentett és megment minket. Leó pápa végül arra buzdított, hogy minden nap éberen csodálkozzunk rá a feltámadt Úr húsvétjára. Csak ő nem ismer lehetetlent.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Leó pápa, az uzsora megrontja az emberi szívet, és rabszolgasorba taszítja a szegényeket. 14. Leó pápa elítélte az uzsora gyakorlatát, mint súlyos bűnt, amely életeket, családokat és társadalmakat tesz tönkre. Az emberi szív megrontásának nevezte, amely kihasználja a sebezhető embereket és aláássa az emberi méltóságot. Október 18-án szombaton az olaszországi Nemzeti Uzsora Ellenes Tanács tagjaihoz intézett beszédében a pápa megköszönte nekik 3 éves elkötelezettségüket az uzsora áldozatainak megsegítése és az etikus gazdasági gyakorlatok előmozdítása iránt. Figyelmeztetett, hogy az uzsora mind egyéni, mind globális szinten továbbra is egy fájdalmas és régi seb, amely továbbra is sújtja a szegényeket és a peremre szorultakat.
Il fenomeno dell'usura rimanda al tema della corruzione del cuore umano.
Az uzsora jelensége, mondta a pápa, az emberi szív romlottságára utal. Ézsaiás prófétát idézve emlékeztetett arra, hogy a Szentírás elítéli a kizsákmányolást, és arra buzdítja a hívőket, hogy tépjék le az igazságtalanság láncait és szabadítsák fel az elnyomottakat. Milyen messze van Istentől, kiáltott fel a pápa, azok hozzáállása, akik addig préselik az embereket, amíg rabszolgává nem válnak. Az uzsora nem pusztán számviteli kérdés, súlyos bűn, amely tönkreteheti a családokat, felemésztheti az elmét és a szívet, sőt, kétségbeesésbe vagy öngyilkosságba sodorhatja az embereket. Leó pápa figyelmeztetett, hogy az uzsora gyakran a gazdasági nehézségekkel küzdőknek felajánlott segítségként álcázza magát, de hamarosan felfedi, hogy mi is valójában. Egy folytogató teher. A következmények különösen azokat sújtják, akik már amúgy is törékenyek, például a szerencsejáték függőség áldozatai, illetve az orvosi vagy pénzügyi vészhelyzettel küzdő családok. 14. Leó pápa kiterjesztette figyelmeztetését az egyéni eseteken túlra, elítélve az uzsorás pénzügyi rendszereket, amelyek egész népeket kényszeríthetnek térdre. A katolikus egyház katekizmusára hivatkozva emlékeztette a jelenlévőket azokra, akik a kereskedelemben uzsorás és pénzsóvár gyakorlatokat folytatnak, amelyek éhezést és halált okoznak emberi testvéreik között.
Le loro responsabilità sono gravi e alimentano strutture di peccato iniquo.
Az ilyen cselekedetek bűnös struktúrákat hoznak létre, és súlyos felelősséget hordoznak. Határozottan feltette a kérdést. A kevésbé szerencsések nem emberi lények? A gyengék nem osztoznak-e a mi méltóságunkban? Azok, akik kevesebb lehetőséggel születtek, kevesebbet érnek emberként, csupán a túlélésre vannak ítélve? A válaszunk ezekre a kérdésekre meghatározza társadalmaink és jövőnk értékét. Vagy visszaszerezzük erkölcsi és lelki méltóságunkat, vagy a mocsok vermébe zuhanunk. 14. Leó pápa megköszönte az uzsora ellenes tanács folyamatos szolgálatát, és a tanács munkáját ebben a szent évben a remény jelének nevezte, amely teljes mértékben összhangban van az irgalmasság jubileumának szellemével. Zakeus evangéliumi történetéről elmélkedve a pápa hangsúlyozta, hogy a megtérés, akár csak a vámszedői, akkor lehetséges, amikor találkozunk Krisztus ingyenes szeretetével.
Quando prevale la ricerca del guadagno, gli altri non sono più persone, non hanno più volto, sono solo oggetti da sfruttare.
Amikor a profit válik célunká, mások elveszítik az arcukat, és kizsákmányolás tárgyává válnak. És végül mi is elveszítjük önmagunkat és lelkünket, emlékeztetett a Szent Atya. Azok megtérése ugyanolyan fontos, mint a közelségünk azokhoz, akik emiatt szenvednek. Beszédének végén 14. Leó pápa arra buzdította az uzsora elleni küzdelemben résztvevőket, hogy bátran és egységben tartsanak ki az egyház pásztorainak támogatásával és az evangéliumból ösztönzést nyerve. Szent II. János Pál pápa, maradj továbbra is velünk, Páter Vértesaljai László jegyzete.
Október 22-én szerdán, éppen ma van az ő emléknapja.
Reggeli szentmisémben felidéztem őt rendházunk fiatal jezsuitáinak, akik már nem ismerhették a nagy lengyel pápát. Utaltam a tegnapi ünnepre, Boldog Károly király napjára, mert ők ketten valahogy összetartoznak. Szent Második János Pál pápa édesapja ugyanis a nagy háború idején az osztrák-magyar monarchia katonatisztje volt, aki nagyon tisztelte Károly királyt. Éppen ezért az 1920-ban született második fiát róla nevezte el, és bizonyára mesélt mindjáról a kis Karolnak, aki 9 éves korában elveszítette édesanyját, így a mélyen vallásos hitű édesapja nevelte nagy gonddal és sok imádsággal. 1914. június 28-án Ferenc Ferdinánd halála után Károly lett ugyanis az osztrák-magyar monarchia trónörököse, majd Ferenc József halála után 1916. november 21-én foglalta el a császári trónt, ezzel pedig egy politikai szempontból megoldhatatlan és bonyolult válsághelyzetet örökölt. 1916. december 30-án koronázták Magyarország apostoli királyává a Mátyás templomban, alig 29 évesen. Egyetlen európai uralkodónként támogatta 15. Benedek pápa béke törekvéseit. Ez a lelki örökség is rászállt a lengyel pápára, mert hosszú 27 éves Péterő szolgálata alatt meg nem szűnően küzdött a háborúk és a háborús konfliktusok megszüntetéséért. Itt a rádióban a harmadik emelet folyosóján járva ma délelőtt rám köszönt a Szent Pápa derűs mosolyának azzal a képével, amelyet először 1993-ban láttam itt a rádió földszinti Marconi termében. A festmény valójában egy sorozat, a rádiós pápák arckép csarnokával, előtérben az éppen regnáló pápa az alapító 11. Piusszal és a Nobel-díjas Marconi fizikussal, a rádió egyik feltalálójával. Szent Második János Pál pápa nagyon szerette a vatikáni rádiót. Még krakkói érsek korában, római látogatásai során rendszeresen interjút adott a lengyel szerkesztőségnek. A stúdió ma az ő nevét őrzi egy szép emléktáblával, és arra emlékeztet, hogy a krakkói érsek 19 alkalommal adott interjút ott. Másfél évvel megválasztása után, 1980. február 5-én, a rádió alapításának következő évi 50 éves jubileumára való készület jegyében meglátogatta a rádiót, és így köszöntötte a munkatársokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A számomra oly kedves üdvözletre fordulok hozzátok, amely mindig is a vatikáni rádió jellegzetes mottója volt. Örömmel tölt el, hogy itt lehetek közöttetek ezen a családi összejövetelen, közvetlenül a vatikáni rádió 50. évfordulójának előestéjén és 10 évvel a Palazzo Pio, vagyis a rádió székházának felavatása után. Mindez csak előkészület volt az igazi ünnepre, mert 1981. február 12-én napra pontosan a vatikáni rádió első adásának 50. évfordulóján szentmisét mutatott be a Sixtus kápolnában a munkatársak jelenlétében, hálaképpen azért, hogy a pápa hangját világszerte lehet hallani a vatikáni rádió áldásos tevékenysége révén. Homiliájának első gondolatai így hangzottak. 50 évvel ezelőtt, ezen a napon, tisztelt elődöm, 11. Pius pápa először intézett rádió üzenetét a világhoz, ezzel megnyitva azt, amit jogos büszkeséggel neveztek a pápa rádiójának. Az volt a kívánságotok, hogy ezen az 50. évfordulós napon az egyetemes egyház látható pásztora köré gyűjjetek össze, hogy hálával és örömmel vegyetek részt az eukarisztikus szentmise áldozatban. Azt kértétek tőlem, hogy ezt a szentmisét, amelyet most a Sixtus kápolnában mutatunk be, éppen abban az órában tartsuk meg reggel 7 órakor, amikor egyébként minden nap a rádió kápolnájából közvetítitek a napi szentmisét. Főként azon keresztény testvéreink számára, akik Krisztushoz való hűségükért szenvednek, valamint a betegekért és idősekért, akik egyébként nem tudnak részt venni rajta. A mai Szent Mise kezdő imája szép emléket állít lelki örökségének, mert visszaidézi első nagy enciklikáit, amelyek a Redemptor Hominis, Krisztus az emberiség egyetlen megváltója, és a mennyei atya, aki Dives in Misericordia, az irgalomban gazdag Isten. Könyörögjünk! Irgalmasságban gazdag Istenünk, aki Szent II. János Pál pápát egész egyházad elöljárójául rendelted, engedd kérünk, hogy tanítása által oktatva megnyissuk szívünket Krisztusnak, az emberiség egyetlen megváltójának, üdvöt hozó kegyelme előtt, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Teszem hozzá a cím ismétlésével, Szent II. János Pál pápa, maradj továbbra is velünk!
Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Nagy jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben, bércen innen túl, igazak ajka hirdessen, testvérünk a nap, tükrözi fényed szárnyalva, nagy fennem. Áldjon fenn a hold, halovány arcú hugocskánk, s mind a csillag fény, csupa hunyorgó mécses láng, derű és ború, amiket bölcsen szétosztva küldesz ránk. Áldjon len a víz, csupa szív nénénk hasznos szép, áldjon tűz öcsénk, ködöd és árnyad oszlat szét, áldjon föld anyánk, elibén tárva garmada bőségét. Áldjon a szelíd, aki megenged társának, békén tűr, ha kell, s a beteg ágyon hálát ad, ékes koronát, jutalomképpen érette, méltán kap. Áldjon a halál, kapukat táró testvérünk, karja föl segít, amikor hozzád megtérünk. Téged fennvaló, gyermeki szívvel ámulva dicsérünk. Téged fennvaló, gyermeki szívvel ámulva dicsérünk. Dicsérünk.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Amen. Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus oly erővel hirdette egykor az Isten országáról szóló örömhírt, hogy képes volt lelkesíteni apostolait és tanítványait, s lángra tudta lobbantani sok ember szívét. De még ennél is mélyebb értelme van annak, hogy Jézus azért jött a világba, hogy tüzet gyújtson. Az ószövetségi időkben és Jézus korában is a tűz Isten jelenlétének, dicsőségének és szentségének volt a jele. Isten égő csipkebokorban jelenik meg Mózesnek, tűzes szekéren ragadja el Illés prófétát, és tűzoszlop alakjában védelmezi népét a pusztai vándorlás idején. Amikor tehát Jézus tűzgyújtásról beszél, akkor Isten jelenlétére hívja fel a figyelmet. Akarom-e, hogy bennem is égjen Isten jelenlétének lángja? A beszéd folytatásában szakadásról beszél a mi úrunk, amely akár a családtagok között is keletkezhet. Ennek oka az, hogy egyesek elkötelezik magukat mellette, míg mások szembe fordulnak vele. Sok családban manapság is szinte mindennapi viszálykodás tárgya, hogy az egyik házastárs gyakorolja vallását és a gyermekeket is ennek megfelelően igyekszik nevelni, a másik viszont nem él vallásosan. Jézus szavait nyugodtan érthetjük úgy, hogy csupán a családi béke kedvéért nem lehet lemondani a vallásgyakorlatról, a templomba járásról vagy a gyermekek hitre neveléséről. Hiszen ha valaki ezt tenné, házastársa könnyen mondhatná utána, hogy lám nem is annyira fontos ez a dolog. Az imádkozás sokat segíthet a helyzet feloldásában, a családi béke megtalálásában.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklő Egyház 144-es és 157-es éneke hangzik el a szertartáson, illetve a Millenniumi Himnosz. Még egyszer tehát a számok, az Éneklő Egyház két éneke, a 144-es és a 157-es, és a Millenniumi Himnosz csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.